Újra itthon, Gyurcsány Ferenc hazatért balkáni körútjáról. A miniszterelnök szerint történelmi út van a háta mögött. Kevés az adózó, 1.800.000 ember tartja el egész Magyarországot. Útszéli fotóautomaták, az új Trafipax képein a sofőr is azonosítható. Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió híradója péntek este. A kormány jövőre tovább folytatja a nyugdíjkorrekciós programot. Ez közel 600.000 embert érint, és több mint 27 milliárd forintba kerül.
A kormány ezúttal is az inflációt és a reálbér növekedést egyaránt figyelembe vevő svájci indexálás alapján döntött az ellátások összegéről.
Ez a 4%-os nyugdíjemelés mintegy 97 milliárd forint többletjuttatást eredményez a nyugdíjas társadalomnak. Ez átlagban 2600 forintos havi növekedést jelent.
2007-ben az öregségi nyugdíjminimum 26.830 forint lesz. A nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülők januártól átlagosan 1160 forinttal kapnak többet. Korozs Lajos közölte, emelkedik azoknak az özvegyeknek a juttatása is, akik saját jogon nem kapnak nyugdíjat. Ez havonta átlagosan 4400 forintot jelent majd a 200.000 érintetnek. A fideszes Soltész Miklós hangsúlyozta, a kormány egyszerűen törvényi kötelezettségének tesz eleget, amikor a svájci indexálás szerint emeli a nyugdíjakat. Az ellenzéki politikus hozzátette, szükség is lesz az emelésre, mert a különböző támogatási rendszerek átalakítása rendkívüli mértékben nehezíti a nyugdíjasok megélhetését.
A Fidesz kevesli a gázár támogatást. Pokorni Zoltán szerint a panelban élők költségének növekedése nyomán családok sokasága adósodhat el.
Cinikus és farizeus magatartásnak minősítette a Fidesz alelnöke, hogy a kormány az önkormányzatokra hárítja a felelősséget a távhőszolgáltatás árának emelkedése miatt. A fűtőművek nagy része ugyanis gázzal működik, a szolgáltatóknak viszont januártól piaci áron kell vásárolniuk a gázt. Emiatt Budapesten 45, Debrecenben pedig 70%-os áremelés várható.
Természetesen van némi támogatás rászorultsági alapon, de ez nem képes kompenzálni, teljes mértékben átvállalni az áremelkedések mértékét. Enyhíteni képes csak. Enyhület és nem kompenzáció.
Pokorni Zoltán felhívta a figyelmet arra is, hogy a lakótelepen élők semmilyen más fűtési módra nem tudnak áttérni. Megítélése szerint a kormány célja, hogy néhány éven belül megszüntesse a gázártámogatást. A szocialista Szanyi Tibor emlékeztetett rá, a kormány jövőre 112 milliárd forintot fordít gáz- és távhőtámogatásra. A politikus elmondta, a távhőszolgáltató cégek esetében csupán arról van szó, hogy ezentúl nem ők, hanem közvetlenül a fogyasztók kapják majd meg a támogatást rászorultsági alapon.
Szélesíteni kell az adófizetők körét, mondta Bajnai Gordon fejlesztésekért felelős kormánybiztos. Most ugyanis mintegy 1.800.000 dolgozó adójából tartanak el 10 millió embert.
Sok a rossz tapasztalat a fejlesztési tervekkel kapcsolatban az Európai Unió országaiban, de tanulni kell ezekből a hibákból, jelentette ki Bajnai Gordon Debrecenben. Szerinte egyes országok nem tudták kiválasztani, hogy milyen fejlesztések mentén tudnak kilábalni az örökölt nehézségekből.
15%-kal közeledtünk 10 év alatt az Unióhoz. Az közben azt jelenti, például a kohézió szempontjából, vagy az országban, például a délalföldi vagy az észak-alföldi régió, ahol most vagyunk, az 13-14%-kal szakadt le az országos átlaghoz képest GDP per fő alapon.
Az EU-tól származó 8000 milliárd forintos fejlesztési hozzájárulással kapcsolatban a kormány biztos azt mondta, lehet, hogy vissza nem térő lehetőség előtt állunk, mert nem biztos, hogy az Unió 7 év múlva is ad pénzt, ha nem tudunk eredményeket elérni. A debreceni polgármester kijelentette, a Cívisvárosban a magas hozzáadott értékű iparágakban látnak lehetőségeket, ezért egy 10 milliárd forintos ipari park fejlesztést akarnak végrehajtani.
Biotechnológia, biotechnika, ennek a humán része, ennek az agrár része és a városüzemeltetési része, és az információs technológia. És az ehhez kapcsolódó olyan iparágak, amelyek a logisztikai adottságainkat használják, amelyek azokat a lehetőségeket használják, ami az egyetemi tudás központ meglétére támaszkodnak.
A pólus program során kiválasztott települések a többi között Debrecen fejlesztésére több 100 milliárd forint jut a következő években. Ennek során összekapcsolják a tudásbázisokat a városokban működő gazdasági egységekkel, hangzott el a tanácskozáson.
Új érdekképviseletet hozott létre több civil szervezet, mivel hiányolják a kormányzat egyeztetési szándékát. Közben Kiss Péter munkaügyi miniszter egy rendezvényen arról beszélt, a kormánynak olyan politikát kell folytatnia, amely épít a társadalmi egyeztetésre.
Civil összefogás. Ez a neve annak az új érdekképviseletnek, amelyet 9 szervezet hozott létre azért, hogy közösen egyeztessenek a kormányzattal. A találkozóra minden érintett minisztériumot meghívtak, ám csupán az oktatási és a munkaügyi tárca képviseltette magát. Ők azt mondták, nyitottak az újfajta párbeszédre.
Úgy tűnik, hogy egy olyan civil párbeszéd fóruma vagy intézményrendszer elemére volt ma kezdeményezés, amelyhez a kormányzati szintű a választ mi magunk is végiggondoljuk és megtaláljuk az együttműködés további lehetőség.
A civil szervezetek szerint szociális katasztrófa várható, ha a kormány nem változtat a bejelentett megszorító intézkedéseken.
A civil összefogás szervezetei kérik a lakosság türelmét és megértését, hogy az esetlegesen jövőben sorra kerülő sztrájkokkal, tüntetésekkel kapcsolatosan legyenek megértéssel.
A pedagógusok már korábban bejelentették, hogy december 15-én demonstrálnak. A 2 órás figyelmeztető sztrájkot a civil összefogás szervezetei is támogatják. A kezdeti botladozás után kezd helyreállni a társadalmi párbeszéd intézményrendszere. Ezt Kiss Péter munkaügyi miniszter mondta a Magyarországi Szakszervezetek Országos Szövetségének kongresszusán.
Magyarország gyorsuló felzárkózásának a kulcsa a következő időszakban a társadalmi részvétel. Olyan politika, amelyik biztosítja az esélyét annak, hogy részt lehet benne vállalni.
A miniszter beszélt arról is, hogy ugyan a kormány 6-6,5%-os béremelést javasolt a következő évre, ahol lehet, ennél többet is emelhetnek a munkaadók. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete ugyanakkor nem fogad el 10% körülinél alacsonyabb keresetemelést jövőre, jelentette be a szervezet elnöke. Ennek elérése érdekében az országos demonstrációt vagy sztrájkot is fontolóra veszik.
Utolsó levelében Vlagyimir Putyin orosz elnököt vádolta meggyilkoltatásával Alekszandr Litvinyenko, az orosz titkosszolgálat volt ügynöke, aki tegnap este halt meg Londonban. Az ex-kém közvetlenül halála előtt diktált közleményét barátai olvasták fel a kórház előtt.
Ön megmutatta, hogy valóban olyan barbár és kegyetlen, mint amilyennek heves bírálói leírják. Sikerülhetett elhallgattatnia egy embert, de a világméretű tiltakozás Putyin úr élete végéig visszaharsog majd a fülében. Az Isten bocsássa meg önnek, amit tett, írta Litvinyenko utolsó közleményében. A Kreml szóvivője ostobaságnak nevezte a vádat, hogy volt munkaadói törhettek a Szövetségi Biztonsági Szolgálat brit menedékjogot élvező egykori alezredesének életére. A Csecsenpressz hírügynökség úgy tudja, hogy a Putyint és a csecsenföldi háborút élesen bíráló Litvinyenko nemrég felvette az iszlámot, halálos ágya mellett egy molla elvégezte az összes muszlim szertartást, és muszlim temetőben is handolják el.
A Helsinkiben megtartott orosz EU csúcs minden téren elmélyítette a kapcsolatokat, állapították meg az Európai Unió résztvevő vezetői. Ugyanakkor bejelentették, felhatalmazás hiányában az EU nem tudta a terveknek megfelelően elkezdeni tárgyalásait Oroszországgal egy új partnerségi megállapodásról.
Lengyelország vétója megakadályozta a tárgyalások elkezdését. Oroszországnak fel kell oldania a lengyel húsárúra elrendelt behozatali tilalmat, hangoztatta a tárgyalások után José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke. Ugyanakkor a csúcs leglényegesebb eredményének tartják, hogy megállapodtak a szibériai légtér használat engedélyezéséről, amellyel Oroszország komolyan hozzájárul ahhoz, hogy az európai légitársaságok ázsiai piacokhoz jussanak. Vlagyimir Putyin orosz elnök megszólalt a Nagy-Britanniában elhunyt orosz ex-kém Litvinyenko halála után közzétett őt vádoló levél ügyében, és kijelentette: politikai provokáció van az ügy mögött, és reméli, a brit hatóságok megfelelő módon nyomozni fognak az ügyben.
Magyarország programsorozattal kapcsolódik 2007-ben az esélyegyenlőség évéhez. Az alapelvek betartását Brüsszelben egy 17 tagú bizottság felügyeli majd.
Az Európai Bizottság tavaly júniusban nyilvánította az esélyegyenlőség évének 2007-et. A bizottság 4 súlypontot jelölt meg a következő évre. a jogokkal kapcsolatos ismeretek javítását, az alulképviselt rétegek helyzetéről nyitott vitát, a sokféleség értékének kidomborítását, valamint a társadalmi befogadókészség, a tolerancia és a tisztelet erősítését. Lévai Katalin, Európa parlamenti képviselő szerint a meglévő alapszerződések ellenére számos gondot kell még felszámolni.
Hogyan lehet összeegyeztetni a versenyt, az, hogy versenyképes legyen Európa, és hogyan lehet megőrizni eközben a szociális vívmányokat, vagyis hogy megmaradjon a szociális Európa. Ezzel a feladattal már nehezen birkózzik meg valamennyi ország.
Az Európai Unió szervezésében Brüsszelben szemináriumot tartanak az esélyegyenlőséggel foglalkozó szakembereknek jövőre. A Magyarországon megvalósuló programokról pedig egy tanulmány készül.
Megérkezett Gyurcsány Ferenc kétnapos balkáni körútjáról. A miniszterelnök szerint ez a látogatás a közeljövőben nem hoz látványos kézzel fogható eredményt. Ennek ellenére azt mondta, történelmi út van a háta mögött.
Gyurcsány Ferenc elhagyta az országot. Három állam nem egészen 48 óra alatt. Nyitunk a Balkán felé, ezért repült a miniszterelnök délre. A kormányfő azt mondta, ez történelmi útnak számít. 16 év alatt egyik magyar miniszterelnök sem koncentrált ennyire a térségre. Első állomás Bosznia fővárosa Szarajevó. Barátságtalan, esős idő fogadta a delegációt, amit a miniszterelnök is a saját bőrén érzett, szó szerint. A hangulat így is közvetlen barátságos volt, de így volt ez mindhárom országban. Szerda reggel, az idő hasonló végre nem esik, irány Macedónia, Skopje. Itt már érződik a lajta messzesége, militáns hangulat uralkodik. Vas fegyelem, forgatni alig engednek bennünket. A három országban egyébként végig hasonló volt a forgatókönyv. Katonai díszköszöntés és udvariassági látogatások az ország elöljáróinál. Gyurcsány Ferenc nem győzte hangsúlyozni, ennek a látogatásnak csak hosszú távon lesz eredménye.
Ez itt befektetés a jövőbe. Ez nem arról szól, hogy máról holnapra van valami haszon. Sokkal inkább arról szól, hogy ha Magyarországot biztonságban akarjuk tudni, akkor nekünk egy nagyon stabil Balkán szükséges ehhez.
A látogatás lényeges beszélgetései nem voltak sajtó nyilvánosak. A vendéglátók Magyarország támogatását kérték euróatlanti törekvéseikhez, mi pedig újabb befektetési területet kerestünk a magyar tőke számára. Idén Albániában rendezték meg a közép-európai kezdeményezés konferenciáját. Ez volt a körút fő eseménye, ráadásul az albán sajtóanyag szerint a legnagyobb politikai esemény, amit Albániában eddig rendeztek. Ez a sajtóközpont, amit a helyi és a nemzetközi újságíróknak biztosítottak, mi csak innen tudtuk követni a konferenciát. Albániára egyébként egyfajta kettősség jellemző. Modern toronyházak mellett roskodozó viskók húzódnak meg, és kátyús földes utakon luxus terepjárók járnak a belvárosban. A miniszterelnök tiranai sajtótájékoztatóján azt mondta, Albánia egyértelműen eldöntötte, hogy az európai utat választotta.
Véradókat és véradás szervezőket köszöntöttek a Véradók napja alkalmából az országházban. Solyom László ámulatba ejtőnek nevezte, hogy vannak olyanok, akik több mint százszor segítettek saját vérükkel másokon.
Magyarországon az elmúlt évben 450 ezer ember ment el vért adni. Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt elnöke szerint a véradók önkéntes segítő munkája is mutatja, hogy egy komoly összefogáson alapuló szervezet tölti be 125 éve funkcióját.
Mi egy nemzetközi szervezet vagyunk. 185 országban működik a Vöröskereszt. Hát ez egy óriási tapasztalat, hát amit nekünk is tudna segíteni.
Az összegyűlteket Molnár Lajos egészségügyi miniszter is köszöntötte, aki a Vöröskereszt hajléktalan ellátásban végzett munkájához 5 millió forintos segítséget adott át. A hagyományos kitüntetések mellett ez alkalommal adták át először az egészségügyi minisztérium által alapított Provita díjat. A szervezők szerint sok múlik a fiatalok szemléletén is.
Nagyon sok fiatal szanítunk meg, nyújt, elsősegít nyújtani, segíteni, és ezzel egyfajta szemléletet is átörökölnek, hogy oda kell figyelni a másik emberre, és egyfajta humanitárius, humánus magatartást vállalni.
Az ünnepségen a Magyar Posta által kibocsátott 125 éves a Magyar Vöröskereszt emlékbélyeg első napi ünnepi borítékát Habsburg György látta el pecséttel. A Magyar Posta mindezen túl 5 millió forint támogatást is átnyújtott a Magyar Vöröskeresztnek.
Csak akkor induljanak Svédországba, ha az ott tartózkodáshoz minden feltétel adott. Erre figyelmeztette a külügyminisztérium a kivándorolni szándékozó baranyai romákat.
16 éve rokkannyugdíjas ez a komlói férfi. Orsós Lajos azt mondja, jól fizető munkát keres, hisz a havi 64 ezerből félretenni még sosem tudott.
Ami tőke volt az embernek, az mind felérte. De miért? Mert ebben a rendszerváltozásban kellett, mert a vizet kellett kifizetni, a lakbért, mindent.
Az érdeklődők kíváncsiak voltak, hogy érdemes-e Svédországban próbálkozniuk. A külügyminisztérium képviselője azonban hangsúlyozta, menedékjogot ott szinte biztosan nem kapnak, és munkavállalásra is csak akkor nyílik komoly esélyük, ha megfelelnek bizonyos feltételeknek.
Nyelvismeret, angol vagy svéd vagy mindkettő, illetve tudjuk, hogy Svédországban jelenleg az EU átlagot meghaladó munkanélküliség van, és ráadásul szakképzett embereket várnak.
Baranyából eddig mintegy 150 roma indult útnak. Többen már haza is tértek közülük, de sokan állítólag épp kiutazni készülnek. Hogy ez a tájékoztató mekkora visszatartó erőt jelent, azt nehéz meghatározni. A Kumlói Fórumon ugyanis Orsós Lajoson kívül csupán 4-5 érdeklődő vett részt.
Megalakult az Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület Budapesten. A cigány származású vagy a romák iránt érdeklődő rendőrök célja, hogy javítsák a rendőrség és a hazai cigányság kapcsolatát.
A Roma Rendvédelmi Egyesület céljai között szerepel a roma fiatalok bátorítása, hogy minél többen vállalják a rendőri hivatást, illetve a meglevő rendőri állomány speciális programokon való felkészítése a roma lakosság körében történő intézkedésekre. Ez a magyar kezdeményezés az Európai Unióban is úttörő vállalkozásnak számít. Az Unióban 13 millióra becsülik a roma származású lakosok számát.
Nagyon remélem, hogy Magyarországon belül átsugárzik, áthat majd a rendvédelmi szférán is, és segíteni fog bennünket abban, hogy a magyarországi roma lakosság megértése, a szorosabb együttműködés és a roma lakosság társadalmi integrációja is felgyorsuljon.
Az Országgyűlés Emberi Jogi Kisebbségi Civil és Vallásügyi Bizottsága támogatásáról biztosította a frissen megalakult egyesületet.
Azt akarjuk, hogy ez egy közösség legyen, ezek az emberek valóban bízzanak egymásban, akkor mindenképpen a párbeszéd, mindenképpen az egymás kérdéseinek és problémáinak a megértetése az egyetlen helyes út.
Az egyesület speciális oktatási programokat szeretne szervezni rendőrtisztek számára a rendőrségi és a kisebbségi csoportok közötti konfliktusok megfelelő kezelésére.
Lassabb autók, látható sofőrök. Már működnek azok a telepített sebességmérők, melyek az M7-es és az M1-es autópályán fotózzák a gyorshajtókat. Az új trafipaxok képein a vezető arca is felismerhető lesz.
Ez az autó a határon autózott, tehát neki az a legkisebb zavarás, és ennek közben jött mások volt ahhoz, hogy ura legyen a helyzetnek, és elvesztett uralmát a jármű fölött.
Egy sokkoló baleset képeivel érzékeltette a rendőrség, miért kell gátat szabni az ész nélküli száguldásnak a hazai strádákon. November 20-ától kísérleti jelleggel az M1-es, M7-es, 11-es kilométerénél, az M1-es, 17-es, 63-as és 104-es kilométerénél fotóznak automatikusan a kihelyezett berendezések. A rendőrök a mérőegységeket folyamatosan cserélik, így nem tudható, melyikben van a műszer. A szakemberek szerint sokat mondó tény, hogy az állami autópálya kezelő mérései alapján például az M0-áson a tehergépkocsik átlagsebessége 95, a személyautóké 105 km/h, miközben ott a megengedett sebesség 70, illetve 80 km/h.
Jelen pillanatban a baleseti statisztikák azt mutatják, hogy a balesetek 30-35%-a az a gyorshajtásból adódó balesetekre vezethető, vagy gyorshajtásra vezethető vissza. Ez azt hiszem, hogy igen nagy érték, elég komoly szerepet játszik a baleseti okok között.
A rendszerbe állított non-stop sebességmérők mellett a rendőrség országszerte 121 lézeres vagy radaros készüléket használ a gyorshajtók kiszűrésére.
Zala megyében mentő és tűzoltóautókat láttak el úgynevezett GPS készülékkel. A magyar nyelvű szoftver tartalmazó navigációs rendszernek köszönhetően így már sokkal rövidebb idő alatt találják meg a bajba jutottakat.
Menj tovább 400 métert, majd menj tovább egyenesen.
Bevetésre indulnak az zalaegerszegi tűzoltóság munkatársai. Utcát, házszámot azonban nem kell kereskélni a térképen, ezt maga a rendszer elvégzi a lánglovagok helyett. Sokkal gyorsabban és hatékonyabban.
Rengeteg kis utca, mellékutca, kis települések vannak, ahol egy adott helyszínek a megközelítése adott esetben életeket menthet.
Zalaegerszegen két műszert kaptak a mentősök és egyet a tűzoltók. A város vezetése azt szeretné, ha a legkésőbb jövő év elején valamennyi kocsiban lenne úgynevezett GPS készülék.
Zala megyében 40 ilyen autó van a mentőknél és a tűzoltóknál. Egy-egy ilyen navigációs készülék arra nem egészen 70 ezer forint.
Zalaegerszeg város vezetése elsősorban arra számít, hogy a vállalkozói szféra és a magánemberek felajánlásából megvásárolhatják a maradék 37 műholdas navigációs készüléket.
Mától újabb 26 termék viselheti a kiváló magyar élelmiszer védjegyet. A minősítést azok a hazai cégek kapják meg, amelyek garantálják az állandóan magas színvonalat a vásárlók számára.
A kiváló magyar élelmiszereket a fogyasztókkal mindenek előtt belföldön kell megismertetni, mondta Gráf József agrárminiszter a kiváló magyar élelmiszer védjegy díjátadóján. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter aláhúzta, a magyar mezőgazdasági alapanyagok 75%-át a hazai élelmiszeripar dolgozza fel. Ráadásul ez az arány a jövőben várhatóan még nőni is fog. Az idei díjazottak között található fagyasztott halászlé, boczaször, pálinka és biogesztenyepüré is.
A jó magyar terméknek is kell a cégér?
Igen, feltétlenül, mert ma inkább az érvényesül, hogy nem elég valamit megtermelni, azt jól eladni, az a siker igazán.
Bízunk benne, hogy legalább egy 10-20%-kal meg fogja növelni a forgalmazásunkat, és több olyan kereskedő cég majd jelentkezni fog azért, hogy a mi pálinkainkat értékesítsék.
A díjazott termékekkel együtt jelenleg már 80 vállalat, mintegy 250 terméke viseli a kiváló magyar élelmiszer védjegyet.
Főbb híreink még egyszer röviden. Újra itthon, Gyurcsány Ferenc hazatért balkáni körútjáról. A miniszterelnök szerint történelmi út van a háta mögött. Kevés az adózó, 1.800.000 ember tartja el egész Magyarországot. Útszéli futóautomaták, az új Trafipax képein a sofőr is azonosítható. Ez volt a híradó, következik a sport, aztán időjárás jelentésén. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket! December 9-én az egész magyar nemzet vesz búcsút az aranycsapat legendás kapitányától. A múlt pénteken elhunyt Puskás Ferenc gyászszertartásának pontos forgatókönyvét ma jelentették be a Magyar Sportházában tartott sajtótájékoztatón.
A legnépszerűbb magyar ember, a legendás labdarúgó Puskás Ferenc a nemzet halottja. A temetés napja december 9-e, nemzeti gyásznap. A megemlékezés a Puskás Ferenc stadionban kezdődik 16 órakor.
Talán a legfontosabb, amit kérek mindenkitől, a sajtó segítségét, hogy egyrészt majd a Népstadiont igyekezzünk megtölteni. A nemzet halottja, és hogyha ő egyedül is meg tudott tölteni stadionokat, akkor az eltávozása is, a fájó eltávozása is töltsön meg egyszer, még egyszer utoljára az őróla elnevezett stadiont.
5 óra magasságában az ágyúta megérkezik a stadionba illő kísérettel, és ezen az ágyútalapon kerül elhelyezésre Puskás Ferenc urnája, amit stadionban körbeviszünk.
Majd a gyászmenet 17 órakor indul a Hősök terére, ahonnan a katonai tiszteletadás után a Szent István bazilikába kísérik, és gyászmise keretében helyezik végső nyugalomra. A bazilikában december 7-én ravatalozzák fel Puskás Ferencet, itt délelőtt 10 és este 8 óra között bárki leróhatja tiszteletét. A nemzet búcsúját és a temetést december 9-én a Duna Televízió élőben közvetíti.
A labdarúgó Borsodi Liga 15. fordulójának nyitó mérkőzésén a már őszi bajnok MTK a jelenleg 4. helyen álló Újpest otthonába látogat. A találkozót 19 órától élőben közvetítjük a helyszínen, a Szusza Ferenc stadionban már ott van Meltzer Zsolt, akitől további részleteket tudhatnak meg.
Köszöntöm a kedves nézőket a Megyeri útról. A mai mérkőzés érdekességét többek között az adja, hogy a bajnokságban idáig a legtöbb gólt szerző MTK, a legkevesebb gólt kapó Újpestnél vendég szerepel, és az sem mellékes, hogy a bajnokság idei két legfiatalabb csapata találkozik ma este. A mellette álló Vaskó Tamástól, az Újpest csapatkapitányától kérdezem, hogy mit várhatunk ettől a találkozótól.
Mindenféleképpen jó színvonalú találkozót várok. Sok hát ilyen kispasszos játékot, ugye mind a két csapatnak ez az erőssége. Jó íramú találkozó lesz, én úgy gondolom, és mi fogunk nyerni.
Tegnap játszották a labdarúgó UEFA Kupa csoportkörének harmadik fordulóját. A mérkőzések és a gólok mellett sajnos ez a játéknap egy tragédia miatt is emlékezetes marad.
A Parma a Heerenveen csapatát fogadta. A hollandok a 21. percben egy Prányics lövéssel vezetést szereztek, aminek nem sokáig tudtak örülni. Két percen belül ugyanis egyenlített a Parma. Castellini beadása után Budán vette be a vendégkaput egy nem túl acélos fejessel. A 73. percben Castellini megint Budánt találta meg, aki újfent nem élete fejesét produkálta, de a labda ismét célt ért. A Parma itt 6 ponttal vezeti a D csoportot.
Az E csoporthoz vezető Blackburn a Feyenoordhoz látogatott. A Rovers részéről Nonda zörgette meg elsőként a hálót, de rossz oldalról. A hazaiaktól Haristász járt a legközelebb a gólszerzéshez, de a görög is hibázott, így 0-0 lett a vége.
A G csoportban a Hapoel Tel Aviv 4-2-re legyőzte a Paris Saint-Germain-t. A mérkőzés után 100 párizsi szurkoló rátámadt mintegy 50 vendégdrukkerre. Az attak során egy civil ruhás rendőr rálőtt két PSG szurkolóra, akik közül egy Julien nevű 25 éves drukker életét veszítette. Ezután a rendőr egy gyors étterem mellékhelyiségébe menekült, a segítségére siető egyenruhások csak nagy nehézségek árán tudták helyreállítani a rendet.
Kótai Mihály ma hivatalosan is bejelentette, hogy nem folytatja pályafutását, mert elmondása szerint motiváltsága már nem a régi és a civil élet kihívásai jobban érdeklik. Az ökölvívó körökben csak tornádónak becézett nagyváltósúlyú boxoló 6 éves profi pályafutás alatt 36 mérkőzést vívott, amelyek közül 32-t meg is nyert, és ő volt az IBO és a WBF világbajnoka is. Kedves nézőink, ne felejtjék, 19 órától élő közvetítéssel, a közbeszéd után pedig friss sporthírekkel jelentkezünk. Most köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Újabb hollóház épül ezúttal Budán. A Hegyvidék belvárosi részén, egy csendes kis budai utcában, ősi gesztenyefák között, a Mon Parktól, a Kongresszusi Központtól és a Bakcsomóponttól egy percre új otthont építünk önnek. A déli pályaudvartól két megállónyira épülő 14 lakásos kis társasház földszintjén nyugdíjas gondozási központ, a pincében teremgarázs kap helyet. Az 50-120 négyzetméteres lakások gyönyörű teraszairól a hangulatos utca Márait és Szent Kutit idézi. A legkorszerűbb technikával felszerelt lakások építészeti kialakításukban igazodnak a különleges környezethez. Hallgassa meg a csend hangjait a Beethoven utcában, és válasszon békés polgári otthont magának a budai hegyvidék szívében, a Gesztenyéskert szomszédságában, a budai hollóházban.
Dániel vagyok, vízilabdázó. Évente 2190 kilométert úszom, 18320-szor dobok kapura, 916 órát edzem, 80 meccset játszom, és van legalább egy kiállításom is. Pedig csak 998 forintot költök multivitaminre havonta. És ön?
Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hűseinek.
Kifulladt a régi politika, mondja Rogán Antal. Elég volt az elitek harcából. Fizessen elő a heti válaszra, és akár minden negyedik számot ingyen olvashatja. Látókör kérdése, heti válasz.
Mielőtt a Reumont használni kezdtem, sokszor felkelni sem tudtam, úgy fájt mindenem. Amióta naponta kétszer bekenem a fájdalmas területeket Reumont géllel, a nap minden percében azt tehetem, amit igazán szeretek. Reumonnal újra szép az élet, és a mozgás is mint örömet jelent.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezzen meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Szinyóra. Mert szépnek lenni jó.
Tisztelettel köszöntöm Önöket, gyökeres fordulatra nem számítunk, de azért napról napra kismértékben változik majd időjárásunk. annak megfelelően, hogy növekszik a köthajlam, és bizony a tartósan ködös területeken, amiből egyre több lesz, ott nem emelkedik olyan magasra a hőmérséklet. Másutt viszont folytatódik az enyhe időjárás, a szokatlan enyhe időjárás. Nyugat-délnyugat felől több hullámban növekvő nedvességtartalmú levegő érinti a Kárpát-medence térségét. Ebből azonban a következő napokban számottevő esőre sehol sem kell számítani, de időnként majd erősebben megnövekszik a felhőzet, és mint említettem, növekszik a köthajlam. Továbbra is meleg levegő van a Kárpát-medencében és környékén, és hát ugye ezzel a délnyugati áramlással továbbra is enyhe érkezik hozzánk. Az előttünk álló éjszakán több felé képződik sűrű köd, helyenként ködszitálás is előfordul. Általában 1-7 fok közé csökken a hőmérséklet, bár északkeleten a kevésbé felhős területeken akár 0 fok is előfordulhat. Aztán holnap délelőtt a köd lassan-lassan megszűnőben lesz, de főként az északi-északkeleti területeken lesznek bizony tartósan ködös, tehát egész nap ködös területek. A hőmérséklet viszonylag gyorsan emelkedik, legalábbis azokon a területeken, ahol kisüt a nap. Általában 9 és 17 fok között alakul a holnapi csúcshőmérséklet, hát ezen belül a tartósan ködös területeken várható a kevésbé enyhe időjárás. Gyenge melegfronti hatásra számítsanak az erre érzékenyek. A következő napokban jellegében nem változik az idő, de napról napra gyengül valamelyest a nappali fölmelegedés. Vasárnap is többfelé számítunk ködre, ennek egy része napközben is megmarad. Változóan felhős lesz az ég, de eső nem várható. Mintegy 8-16 fok közé emelkedik délutánra a hőmérséket. Ezenből természetesen a tartósan ködös területeken várható az alacsonyabb. Ugyanúgy, mint hétfőn és kedden is, a naposabb helyeken akár 10 fok fölé is emelkedhet ismét a hőmérséklet, továbbra is megmaradnak a ködfoltok, illetve sok lesz fölöttünk a felhő. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!